A beszélgetés elején szeretnék két dolgot hangsúlyozni. Az egyik, hogy nem akarok álszent lenni, a témaválasztás az nyilvánvalóan azért csoportosul a kegyelem köré, mert az elmúlt egy-két hétben sokat beszélünk elnöki kegyelemről és kegyelemről, de gyorsan szeretném hozzátenni a hallgatóinknak, hogy nem politikai beszélgetés következik itt az Európa Rádióban, hanem bibliai, teológiai megközelítésből szeretnénk a kegyelemről beszélni, ezért kértem Pecsuk Ottó református lelkészt, a Magyar Biblia Társulat főtitkárát, hogy legyen a segítségünkre, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérést.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Mit mond a Biblia kegyelemről, és mennyire mond mást az Ószövetségben és az Új Szövetségben?
Hát a kegyelem az azon kevés fogalmak közé tartozik, amelyek nagyon átfogóak. Tehát van néhány ilyen fogalom a Bibliában, ami nélkül tulajdonképpen az egész isteni kijelentés nem áll meg, nem érthető, ha ezeket kivesszük belőle, és azt hiszem, hogy a kegyelem az egy ilyen kifejezés. Lehetne azt mondani, hogy mondjuk a hit, a törvény, vagy az evangélium ilyen, de közvetlenül ezek mellett ott van a kegyelem. Tehát talán úgy lehetne mondani, hogy ez nem egy önmagában álló fogalom, hanem átfogja mindazt, amit a Biblia mond Istenről, illetve az Isten és az ember kapcsolatáról. Tehát az Isten és ember kapcsolatában ez a legfontosabb kapcsolópont talán a kegyelem. És mind az Ó, mind az Új Szövetségben más-más módon, de abszolút meghatározó szerepe van a kegyelemnek.
És akkor hogyan definiálnád, mi a kegyelem bibliai értelemben?
Több kifejezés is van a héberben erre. Az egyik, amit úgy szoktunk fordítani, hogy kegyelem a Magyar Bibliában, az tulajdonképpen amit úgy is mondhatnánk, hogy jó tetszés, vagy kedvezés, vagy ugye erre szoktuk azt néha a régi fordítások, hogy kedvet talált valaki az Isten előtt, vagy a kegyelmet talált az Isten jó kedvét megtalálta. Tehát amikor Isten szeretettel fordul valaki felé, valakit megszeret. Ugye ennek van a Új Szövetségben is pár, amikor Jézus megkedveli például a gazdag ifjút, aki egyébként rosszul dönt, és nem követi Jézus, de Jézus szomorú, mert megkedvelte őt. Tehát ez a fajta isteni jó tetszés az egyik kifejezés. Nagyon sok ilyen formája van. Ennek van az Új Szövetségben is, ugye nem csak a Jézus, mikor megkedveli a gazdag ifjút, hanem például nagyon valószínű, hogy a kegyelembe fogadott Mária is, amikor az angyal azt mondja neki, hogy örülj, kegyelembe fogadott, akkor ez azt jelenti, hogy akire az Úristen kedvelve és kedvesen rátekintett. Tehát Mária kegyelmet talált az Úr előtt, ez azt jelenti, hogy az Úristen szereti őt, és valami különleges dologra szánja. Tehát ez az egyik aspektusa, egyik tulajdonsága a kegyelemnek, vagy az egyik kegyelmet hordozó eredeti kifejezésnek. A másik pedig, szintén kegyelemmel fordítjuk, az, amikor az Úristen megkönyörül. Tehát az nagyon hasonlít ahhoz, amit irgalomnak is szoktunk nevezni. Tehát az Úristen megkönyörül az emberen, és az egész Ószövetség tulajdonképpen leírható úgy, mint az Isten kegyelmének a története. Tehát ugye megteremti az embert, már ott megtörténik az, hogy ugye a bűneset után megkegyelmez az embernek. Jól lehet azt mondta az Éden kertjében, hogyha eszik az ember a jó és a rossz tudásának a fájára, akkor meg kell halnia még aznap. Az ember mégsem hal meg, bár halandóvá válik, de Isten megkegyelmez neki. Aztán megkegyelmez Káinnak is, tudjuk, hogy ott is az embernek a igazságérzete egy picit berzenkedik, hogy Isten miért kegyelmez meg egy gyilkosnak, egy testvérgyilkosnak, de ott is Isten megkönyörül rajta. És aztán ez folytatódik az összes nagy hithősnél, elhozhatnánk ilyen példát, hogy Isten valamiért megkegyelmezett neki. Tehát ez az Ószövetségi nagy vonulat, és ebből nő ki tulajdonképpen ebből a konfliktusból, hogy az ember Istenre nemet mond a bűnesetben, Isten mégis kegyelmet készít az embernek, és ebből nő ki aztán a szabadítás, amit megtapasztalnak a pátriárkák, ugye Ábrahám, Izsák, Jákob, József különösen, és ebből nő majd ki az, hogy kihozza a népét Egyiptomból Isten, az egyiptomi fogságból Mózes vezetésével, és ad nekik egy törvényt. Tulajdonképpen a törvény az az isteni kegyelemnek egy ilyen megtestesülése. ugye ez egy szövetségkötés Isten és a nép között. És Isten úgy köt velük szövetséget, hogy tudja, hogy ez a nép nem fog fölnőni a szövetséghez, és ő mégis elkötelezi magát arra, hogy ő kegyelmes lesz. Úgyhogy az Ószövetségben az alkalmatlan nép, vagy az alkalmatlan ember, és a mindig megkönnyörülő Istennek a kettőssége formálja az egész Ószövetségnek a történetét, és valahol azt érezzük, hogy ez így nem, amikor vége az Ószövetségnek, ugye keresztény emberként, azt érezzük, hogy itt még valaminek jönni kell, mert ez egy feloldhatatlan ellentét, hogy az ember mindig visszaél Istennek a kegyelmével, mindig nemet mond rá, és Isten újra és újra megkönnyörül. Hogy ez így nem mehet tovább. És hát valóban jó az érzésünk, mert ezután jön az új szövetség.
Ahol mi változik a kegyelem tekintetében?
Hát tulajdonképpen az isteni kegyelemnek a legvégső és legtökéletesebb kiteljesítője az Jézus Krisztus. Tehát az új szövetségben Isten egy új kegyelmi utat ad, az a megszámlálhatatlan mikrokegyelem, ami az Ószövetségben megjelenik, a nép engedetlenségének az újbóli és újbóli megbocsátása. Gondoljunk Hóseásra, aki parázna nőt vett feleségül, aki folyamatosan megcsalta, és Hóseás, mint a hűséges és szerető férj, ugye tulajdonképpen Isten szimbolizálja, és kimondja azt, hogy számtalanszor hűtlenkedik Izrael Istennel szemben, Isten mégis megbocsát, mint egy ilyen kétségbe esett szerelmes férj, hogy mindig megbocsát, nem tud nem megbocsátani. Ez a kegyelmi rendszer, ez a végtelen megbocsátás, ez tulajdonképpen valami feloldás iránt kiállt az Ószövetségben, és ez lesz Jézus Krisztus, akiben Isten már megmutatja azt, hogy ennél többet már nem tud, és maga Isten sem tud nagyobb kegyelmet fölmutatni, mint az, hogy a saját egyetlen fiát adja értünk áldozatul. Tulajdonképpen az áldozat is az Ószövetségben a kegyelemből nő ki. Hogyha az ember olvassa a mózesi könyveket, főleg a harmadik, negyedik mózesi könyvet, ahol az áldozatokról van szó, nagyon sokszor visszatér ez a dolog, hogy akkor, ha így csinálod, akkor kegyelmet nyersz. De ha mondjuk hibás áldozati állatot, beteg állatot, vagy torz szülött állatot áldoz valaki, akkor nem nyer kegyelmet. Tehát ez az egész áldozati rendszer, ami az Ószövetségben a bűn ideig óráig való elfedésére szolgált, az tulajdonképpen Jézus Krisztusban nyer ki teljesedést. Ennél nagyobb áldozat nincs, mintha az Isten a saját fiát adja értünk, szeretetéből, és a fiú pedig irántunk való szeretetéből adja oda az életét. Annak ellenére, hogy mint teljesen ember, ugye tudjuk, hogy vért izzadt a halála előtt a szenvedések, ráváró szenvedések miatt. Tehát ez valahol a feloldás az Ószövetségi kegyelem történetének. És aztán ez megy tovább, az Új Szövetség ezt próbálja értelmezni, hogy mi ez a kegyelem, ami Krisztusban megjelent. Erről szól az Új Szövetség.
És mi a különbség a kegyelem és a bűnbocsánat között, főleg, hogyha most az áldozatot is ugye behoztad, ami tulajdonképpen a bűnbocsánat felé viszel, ha jól értem, szóval kérdezlek, hogy mi a különbség a kegyelem és a bűnbocsánat között. Van egyébként?
Hát én azt gondolom, hogy a kegyelem az átfogóbb. Tehát a kegyelemben benne van az isteni szándék, az az isteni akarat, ami nem akarja a bűnös ember halálát, hanem megtérjen és éljen. A bűnbocsánat az tulajdonképpen a bűnbánatnak a következménye. Tehát valahol mindig feltétele a bűnbocsánatnak a bűnbánat, kivéve, megint azt mondom, az Új Szövetségben, ahol Jézus arra is képes, hogy valakinek megbocsássa a bűneit, úgyhogy az illető nem vallotta azokat meg. Tehát Jézus Krisztusban valahol az isteni bűnbocsánat is olyan méreteket és olyan minőséget ölt, amit az Ószövetségben nem látunk. Tehát bár ugyanaz az Isten, Jézus Krisztus atya, aki az Ószövetségben van, de mégis a közöttünk járó Jézus rátekintett valakire, mondjuk ki beteg volt, és azt mondta, hogy megbocsátottak a bűneid, kelj fel és menj el, többé ne vétkezzél. Tehát a bűnbocsánat szűkebb. De a kegyelem is magába foglalja a bűnbocsánatot, de a bűnbocsánat az kevesebb azért, mint a kegyelem. A kegyelem az egész isteni üttervet foglalja magába, aminek Jézus Krisztus a beteljesítője.
És bibliai értelemben kell-e közvetítő a kegyelemhez, vagy éppen mondjuk akkor az általad elmondottak alapján Jézus az, aki új szövetségi értelemben közvetítő a kegyelemhez. Kell közvetítő?
Igen, a kegyelemnek azt hiszem, hogy vannak eszközei, és kegyelem közvetítő, igen, ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy tényleg akár a mózesi törvény, vagy maga Mózes is a maga módján kegyelem közvetítő, de a maga módján Ábrahám is az volt, akiben ugye megáldatnak a föld minden népe, de Jézus Krisztus a végső kegyelem közvetítő, de érdekes, hogy ennek vannak kevésbé nyilvánvaló példái is. Például ugye az Ószövetségben Círus vagy Kűrosz királyra is azt mondja Isten, hogy az ő eszközöm. Ő az én eszközöm, az én kegyelmemnek az eszköze, hogy megszabadítsam Izraelt a babiloni fogságból. Tehát igen, vannak eszközök, akik az ember számára közvetítik Istennek a kegyelmét, de ugye az új szövetségben mi ebben a tekintetben is már nem Jézus után nem beszélünk, azt hiszem, jogosan ilyen szerző vagy kegyelem szerző eszközökről, mert ez Jézus Krisztusban teljesedett be. Minden, ami az új szövetségi korban és ilyen értelemben a mi korunkban is a kegyelemről szól, az Jézusra kell mutasson.
Megint csak hangsúlyozom, hogy nem a most kialakult kegyelmi ügy kapcsán kérdezem, amit kérdezek, de egyel mégiscsak közelebb szeretnék lépni a jelenkorunkhoz, hogy szerinted önmagában a modern demokráciák intézményében, ami nem csak Magyarországon van, más országokban is van, ez az elnöki kegyelem, mint intézmény. Szerinted ennek van egyébként ilyen bibliai gyökere?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ugye szoktuk azt mondani, hogy egy zsidó-keresztény kultúrkörben élünk, és természetesen minden visszavezethető az Ószövetségre és az Új Szövetségre. És az Ószövetségben ezt látjuk, hogy nem csak Isten kegyelméről beszél az Ószövetség, hanem királyoknak, uralkodóknak a kegyelméről. Tehát nyilvánvalóan Istent is, amíg Izrael például nem választott magának királyt, ugye Sámuel nem adott királyt a népnek Saul személyében, addig Isten volt az ő királyuk. És tulajdonképpen minden ókori kontextusban uralkodó királynak megvolt ez a joga, vagy uralkodónak, hogy kegyelmet gyakoroljon. Érdekes, egészen más kultúrkör a római görög antikvitás, és ott is ismerjük azt, hogy Julius Cézárról mondták azt, hogy ő irgalmas volt. Tehát őróla beszélnek úgy, hogy úgy volt sikeres politikus, hogy majdnem minden ellenségének megkegyelmezett. Tehát gyakorlatilag ezt híreztelték róla, hogy ő kegyelmes, és ő ezt szerette is egyébként magáról mondani, mert ez ugye egy királyi attribútum. Tehát megkegyelmezni valakinek, az olyan, mint jót tenni, hogy jó érzés. Most hallgatjuk állandóan ezt időnként, hogy jónak lenni, jó kampány, ugye? Tehát kegyelmezni, megkegyelmezni jó, mert az ember akkor tulajdonképpen egy uralkodói pozícióba helyezkedik, és valahol Istent játszik, mondhatjuk így. Tehát ennyiből még nem bibliai kontextusban is látjuk ezt, hogy nagyszerű és tiszteletre méltó dolog volt Julius Cézárnak kegyelmesnek és irgalmasnak lenni. Más kérdés, hogy ugye azt szokták mondani a történészek, hogy őt ezért ölték meg. Ugye annyi jót tett, annyi embernek bocsátott meg, aki fenekedett ellene, hogy ezt nem tudták neki ugye megbocsátani, és végül ezek az megbocsátott ellenségek törtek az életére. De ez valahol szintén egy örök emberi tanulság. De nem akarok ennyire filozófikus lenni, nem értek ehhez, de hogy az uralkodói kegy az igenis szerintem az isteni kegyelemnek egyfajta emberi visszatükröződése, és talán most mondjam azt, nem politizálunk, és nem aktuál politizálunk, de ezért olyan nehéz kérdés, és ezért vált ki annyi indulatot, hiszen Isten kegyelme mögött Isten van. Az emberi kegyelem mögött pedig a mi fogyatkozásos és hibákkal teli emberi tudásunk, meg emberi ítéletalkotásunk van. És hát ugye a mai mostani helyzetben is ezt látjuk, hogy olyan kegyelem történt, aminek nem lett volna szabad megtörténni. Tehát ilyen Istennél nem fordul elő. Nálunk embereknél sajnos, akik ezt a jogkört úgy gondoljuk, hogy gyakorolhatjuk, valamilyen ránk ruházott hatalomnál fogva, de ennek a jog filozófiai hátteréhez nem értek, ebben nem megyek bele. Csak azt látom, hogy ennek mindenféleképpen van egy teológiai gyökere. Igen, az uralkodónak, vagy szimbolikus értelemben, ugye egy demokráciában is van egy legmagasabb köztisztség, annak a képviselője gyakorolhatja ezeket a jogokat. Nyilván az ok emögött az, hogy amikor már emberi módon nem lehet valamit helyrehozni, akkor mint egy az isteni kegyelem nyilvánuljon meg. Hát most ugye azt látjuk, hogy nem így nyilvánul meg ez a kegyelem, vagy vannak esetek, amikor nem ez nyilvánul meg, hanem ilyen vagy olyan szándékok és emberi próbálkozások, amik érthetően indulatokat gerjesztenek és fájdalmat okoznak.
Nekem még egy bibliai történet jutott eszembe, itt közeledünk a húsvéthoz, és hát a húsvéti történetben is van valami hasonló, amikor ugye a nép választhat valakit, hogy kit engedjenek ki, de most itt az én bibliai ismereti hiányom nem jut eszembe, kitől kérik ezt, hogy ki engedhet ott
hát
ki?
Pilátustól kérik, ugye, hogy ne Jézust engedje szabadon, hanem Barabást, aki gyilkos volt és a rabló, és valóban ez a kegy, tulajdonképpen ez egy szokás volt, azt mondja a Biblia, hogy szokás volt akkoriban, hogy az ünnepnapra való tekintettel egy valakinek megkegyelmezett a helytartó, Pilátus, és ugye Pilátus a maga emberi gyengeségében azt remélte, hogy a döntési kényszert, amelybe került, hogy most Jézus ártatlan vagy nem, úgy látta ártatlan, és mégis úgy érezte, hogy nyomják őt, és kényszerítik, hogy megkegyelmezzen, illetve, hogy elítélje Jézust. Ebből ki tud úgy szabadulni, hogy hát egy ember elengedhet akkor is, ha bűnös. Ennek nyilvánítják, mert megint ezt az uralkodói kegyet gyakorolhatja, amiről az előbb beszéltünk, és hát ugye nem sikerült neki, mert a nép Barabbást akarta szabadon bocsátani, aki hát köztörvényes gyilkos volt. Tehát látunk már a rosszul gyakorolt kegyelemre példát akár a Bibliában, az Új Szövetségben is. Valóban ez egy jó példa, hogy félre mehet a kegyelem, abszolút.
De végső soron, emiatt, hogy ott emberileg félrement a kegyelem, végső soron új szövetségi értelemben és hosszú távon nemzedékeken át azóta is van kegyelme a keresztény embernek Jézuson keresztül.
Igen, igen. Tehát ugye János evangéliuma nagyon sokszor, ugye különösen bejelentő János evangéliumára ez a nagyon finom irónia, ami itt is megnyilvánul. Tehát, hogy kegyelmet akarnak gyakorolni Jézus felett, de nem gyakorolhatnak kegyelmet, mert nincs kegyelem Jézusnak, annak, aki a végső kegyelem közvetítője és birtokosa, akiben az egész emberiségen megkönyörült Isten. Tehát itt van egy nagyon, nagyon finom és szomorú irónia. Az, hogy ezzel beteljesedett az ügytörténetnek a célja, hogy Jézus feláldozta magát értünk, illetve az Atya áldozatul adta a fiát, ez pedig hát az a kettősség, ami a Bibliában végigvonul, hogy most az ember akarata teljesül, vagy az Úristen akarata. Tulajdonképpen mind a kettőről beszél a Biblia. Ugye mi jó kálvinisták, én is református lelkészként, ugye Kálvin nyomán azt mondom, hogy Isten kegyelme az, amely mindent átjár, és az ember nem cselekedhet Isten kegyelme nélkül, tehát ezt vallom. De ugyanakkor a Biblia tele van azokkal a igékkel, amelyekben meg az van, hogy ahhoz, hogy te kegyelmet nyerj, neked kérned kell ezt a kegyelmet neked Isten elé kell járulnod, neked bűnbánatot kell gyakorolnod, meg kell térned, és hinned kell, és akarnod kell azt, hogy Isten könyörüljön meg rajta. Tehát Isten kegyelme végtelen, és mindent átható, és közben ott van az emberi oldal, amit nagyon világosan mond a Biblia is, hogy megtérés nélkül, valódi szívbeli bűnbánat nélkül meg nem adatik a kegyelem. Tehát az elsőség Istennél van, Isten az, aki elindítja ezt a folyamatot, de kell az embernek a cselekvés. Ugye a Jelenések könyvében mondja Jézus, a feltámadott megdicsőült Úr, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki megnyitja nekem az ajtót, lemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tehát azt az ajtót ki kell nyitni. A kegyelem az nem működik anélkül, hogyha az ember nem nyitott a kegyelemre. Nagyon érdekes, a Biblia nem ilyen arisztotelészi logikával gondolkodik a dolgokról, hogy vagy A vagy B, hogy vagy isteni kegyelem, és akkor az emberek robotok, akik csak teljesítik az isteni kegyelmet, vagy az emberi szabadság minden, és akkor Isten pedig hát arra reagál, hanem mind a kettőt tanítja a Biblia, mert ugye Isten nem ember, hogy tévedjék, vagy hazudjék, mondja a Biblia, tehát Isten egy másik lét síkon van, az ő országában, az ő hatalmában. Mi meg itt a földön tesszük, amit teszünk, kinyitjuk a reggel az ajtót, és elmegyünk dolgozni. Tehát mind a kettő kell hozzá, hogy mi is megtegyük azt, ami dolgunk, és minden fölött pedig az isteni gondviselés és minden tudás és kegyelem az, ami az életünket irányítja, remélhetőleg jó irányba, ami a javunkat szolgálja.
Pecsuk Ottónak, a Magyar Bibliatársulat főtitkárának, református lelkésznek köszönjük a beszélgetést.